Fülesd bagoly olvasó, Gárdonyi Géza, megérkezett. Történet a bolgár-török háború után való időből megérkezett hát Joradicskov Bogdán is, a mi bolgár kertészünk. Sohse hittem, hogy elmenjen, hiszen itt nőtt fel, csak éppen telente nem láttuk. Jött a gólyákkal, ment a fecskékkel. Nyáron magyar, télen bolgár. De ha boskort nem viselne, senki el nem hinné, hogy bolgár. Azelőtt 4-5 társa is volt. Most csak 2 asszonyt látok a kertben. Locsolják a káposztát lapáttal. A nap süt. A verebek csípognak. A fákon csendesen érlelődik a gyümölcs. 2 asszony. De lám, egy csecsemő gyerek is. Lepedőben lóg a gyepű mellett az almafa legalsó ágán. Bogdán ül mellette a gyepen, s legyezi lapulevéllel. Pipázik is persze, de a fején, lám, kötés van Bogdánnak. A fél szemét, fél fülét takarja a kötés. Jó napot, Bogdán barátom, sokszor gondoltam magára a télen. Hogy mondok? Hát ha már a más világon kertészkedik. Bogdán fölkel és köszön, mosolyog. Dehogy is, kérem alássan. Nem olyan az én természetem. Próbált engem a halál mindenféleképpen. Nem bírt velem. Tessék bejjebb, tekintetes uram. Hát mi baja a fejének, Bogdán? A fejemnek semmi, hál' Istennek. Csak a szememet kell még takarnom, meg a fél fülemet. Csak nem vesztette tán el. Bizony, elhagytam mind a kettőt. Valahol Lüleburgász alatt váltam meg tőlük. S közben az ajtóhoz sántikál, hogy megnyissa. Bottal sántikál. Tán a lába is Bogdán, abból is elvitt az ördög egy darabot. A jobb lábamat. Fávul van térden alul, de már szinte megszoktam. Szörnyűség, hát nem jobb lett volna itt maradnia? Elmosolyodik. Vállat von. Ennek így kellett történnie, tekintetes uram. Leülök kis időre magam is a gyepre. Gyepen jó heverni. 2 asszony is figyelmessé válik. Néznek. Az egyik vénecske, másik fiatal, félénk tekintetű, kis parasztnő. Tán megházasodott maga Bogdán. Meg? Feleli mosolyogva. De csak 3 hete. Visszaül a gyepre a gyerek mellé, s időnként legyezi. No, furcsa. De hát lehet, hogy Bolgárországban hamarabb érik a gyümölcs. Hát mondjon valamit, Bogdán barátom. Hiszen sok minden történt magával. Ihol egy szivar, gyújtson rá. Aztán mondja el azt a sok mindent. Bogdán mosolyogva rázza a fejét. Ki győzné azt hallgatni, tekintetes uram. Egy hétig nem érném végét. Hely, tekintetes uram, 100 esztendő alatt nem történik annyi, amennyi velem másfél év alatt történt. És megint másik 100 esztendő alatt nem történik annyi, amennyi velem csak egy nap történt. Hát csak azt az egy napot mondja el. Csak azt, amiről gondolja, hogy vém fejjel is emlékezni fog rá. Vém fejjel, mindenre fogok én emlékezni. A kis dedre tekintett. S legyezt egy gyöngét figyelemmel. Hát jó, elmondom a legnagyobbat, tekintetes uram. Ott kezdem, ahogy 2 éve idejöttünk. Tetszik talán emlékezni Brankóra, arra magasabbik legényre, aki velem volt, meg egy vén emberre, a Brankó öreg apjára? Még tetszett is mondani, hogy milyen böcsületes képű az öreg, meg a fiú is. Hát azok egy faluból valók voltak velem. Azok miatt veszett el nekem a szemem, a fülem, a lábam. Vagy talán vétkezem? Nem azok miatt. Én magam szúrtam ki a szememet. Én magam vágtam le a fülemet. Én magam törtem le a lábamat. Én magam, mert gonosz ember vagyok én, tekintetes uram, a föld hátán sincs gonoszabb nálamnál. No, Bogdán, úgy van az, tekintetes uram. Ezelőtt 1 évvel magam se hittem volna, de hát hiába, belülről is vannak. Hát kérem alázatosan, hogy tovább mondjam, a mi házunk közt meg a Brankóék háza között a Popovék háza áll. Popovék szegények, csak 3 hold a birtokuk, de fiók nincsen, csak egy leánykájuk. Milica. Nem sokat törődtünk se Popovékkal, se a leányukkal. Minden nyáron Magyarországra jöttünk és dolgoztunk. Hiszen tetszik tudni, szép 1500 koronákkal tértünk haza, mindenikünknek 500 korona. Volt úgy, hogy 600 is, 3. éve ősszel, mikor hazatérünk, csak elámulok, hogy meglátom Milicát. Szép nagy leány, a télen még gyermek volt, éretlen, sovány, fakó. Ősszel nagylány, teltképű, ringójárású nagylány. A boltból jött hazafelé, és ahogy rám pillantott, elpirult. Jó estét, Bogdán, mondja szemérmesen. És csak elsuhant mellettem, be a házba. Láttam a szemén, hogy örült a látásomnak. De én úgy elképettem, hogy nem bírtam megszólítani. Nem szoktunk hozzájuk átjárni. Mert tetszik tudni, az asszonyok mindenütt patvarkodnak. Egyiknek a tyúkja elvesz, a másiknak a szemét dombján keresi a tollát. Nincs tyúk, se tolla, de van bezzeg harag. Egyiknek a malaca áttör a kerítésen, megeszi az uborkát. Akár 10 fillér, a szemrehányás 100 forint. Szóval, nem szoktunk átjárni, csak épp, hogy a férfiak beszélgetnek olykor a kapu előtt. Látom másnap Milicát, még szebb. Látom vasárnap, akár az Isten angyala. Délután átjön hozzám Brankó. Beszélgetjük, hogy mit dolgozzunk a télen. Kosarat fonjunk-e, vagy mélykast? Vagy hogy szőlőkarót faragjunk? Az idén ingyen kapjuk az akácfát. Egyszer, hogy magunkra maradunk, azt mondja Brankó, látta de Popovéknak a lányát? Láttam, mondok, igaz-e, hogy csudamót felvirágzott? Mint a kender, mondok, mint a májva, feleli elgondolkodva. Mindig jó barátom volt Brankó, de abban a percben nem tetszett nekem. Miért mondja, mint a májva? Azon éjjel még többet gondolkodtam. Milica lesz a feleségem, vagy senki? Kicsi korától ismerem. Jámbor, szófogadó, csendes természetű. A beszéde csak mint a szellő susogás. Sose lesz a féle nagyszájú, rikoltom asszony. No, nekem való, de hogyan szóljak apámnak, anyámnak? Mert tetszik tudni, nálunk is csak úgy néznek a lány mögé, mint itten. Másnap látom, hogy Milica a kukoricagorrét rakja össze a kertben. Ott pipálok a kerítésen, várom, hogy meglát és köszön. Hát köszön is, hogy közelembe ér, és megint elpirul. Tudod-e, Milica? Szólok akkor neki. Alig ismertem rád. Úgy megnőttél. Én mindjárt megösmertelek, feleli Milica. Pedig te is változtál. Éne, bajuszod nőtt. Hát nőtt. Magyarországon a bajusz is jobban nő, mint itten. Szebb ország az. Szebbnek nem szebb, mert Bulgáriánál szebb ország nincsen, de gazdagabb. Ha pedig te is ott volnál, akkor még szebb is volna. Nézett a szemembe, és akkor láttam, hogy a szeme olyan mély, mint a mélykút, mikor kék az ég fölötte. Az arca elpirosodott, csak pislogott. Nézett, nézett rám, hogyan mehessek én oda? Felelte végre halkan, erre csak ennyit kellett volna mondanom, velem, de az ördög elállította a nyelvemet. Csak vertem a pipámat a markomba, mivel hogy kiégett. Gondolkodtam, hogy ki mondjam-e, vagy ne mondjam ki, vele szóljak-e előbb, vagy apámmal, anyámmal. Amíg ezen tűnődök, bekiáltják a házba. Milica elfut. Én meg azt gondolom, szólok mégis az ügyről apámnak, anyámnak. De nem szóltam aznap este. Apám rossz kedvű volt. Holnap eső lesz. Egyre csak ezt hajtogatta. Nem az eső bántotta, hanem a köszvény. Anyám is kedvetlen olyankor. Hogyan mondjam meg, Milicának az apja csak dudás. Földjük alig három hold, az is köves. Az én apám is dudás, de az én apám kocsmában nem dudál, csak farsangon, és csak jó házaknál. Nekünk 8 hold a mezőnk, és 2 tehenünk is van. Az ilyesmi meggondolni való. És hát a házasság olyan sor, hogy akármikor érkezünk bele, mindig idején érkezünk. Másnap megint lesem Milicát. Délután, ahogy átnézek, látom is, a kertnek a túlsó szélén áll. És beszélget Brankóval. Én velem csak felfordul a világ. Haragudtam Milicára, hogy csak úgy áll Brankó előtt, mint én előttem, csak olyan pirosan, szemérmesen. De aztán arra gondoltam, hogy mit tehet egyebet, ha megszólítják. És hát Brankó úgy se fogja elvenni. Brankóra is azt mondanák otthon, megbolondultál-e? Brankóéknak 10 hold a mezejük, magzó pénzük is van. Brankó választhatja a legjobb módú lányt. Este felé átlátogat hozzám Brankó, mennék-e vele kukoricafosztásra Petkovékhoz? Jó. Még örültem, hogy legalább szólhatok vele. Szóltam is az úton. Újságot mondok, Brankó. De csak neked. No, mi az? Megházasodok a télen. Meg-e? Meg. Kit veszel el? A szomszédunknak a lányát. Popovét. Azt. Nem szól rá, csak mikor a hidat meghaladjuk. Könnyű a ládája, mondja. Majd megtöltjük Magyarországon. Feleltem vígan. Megint ballagunk. Megint megszólal, megegyeztél vele? Még nem, odáig még nem érkeztünk. Akkor csak füst. A pipát füstje beszél. Lehet? Feleltem könnyedén. Ha akkor mást felelek, minden másképpen történt volna. De nem beszéltünk többet, csak ballagtunk. A fosztáson Milica nem volt ott. Csak jó módú lányok. Brankó lebelgett egyikkel másikkal. Én egyikkel se. Hazatérett többet magunkkal voltunk. Nem beszélhettünk. Másnap délután eső esett. Ahogy almot viszek az istállóba, látom megint Milicát. Górét visz be ő is a tehénnek. A felső szoknyája a fején. Igen illet neki, hogy úgy volt. Oda mentem hozzá. Milica, mondom, gyer közelebb egy szóra. Tessék, azt mondja szemérmesen. Hát, mondok, csak azt akarom mondani, hogy vigyázz, el ne házz. Mert a cukor elázik az esőn, és más efféle ostobaságokat mondtam. Aztán egy óra múlva megint kieszeltem valamit. Azt fogom tőle kérdezni, emlékszel-e, mikor kicsi voltál, 10 éves, aztán bent találkoztunk a városban a kocsiálláson karácson előtt. Nekem valami szénapolyva esett a szemembe, és te kivetted a zsebkendőt sarkával. Mit ígértem? Erre ő elmosolyodik. Mert gyűrűt ígértem neki, a féle krajcáros gyűrűt, 2 köveset. És meg is vettem, de lyukas volt a zsebem, elveszett, mikorra visszaérkeztem a kocsiállásra. Hát azt fogom mondani, mit szólnál rá, ha most megint megvenném a gyűrűt? Erre ő felelni fogja, megköszönném. De te csak tréfálsz, én azt mondom rá, de hát ha nem köveset veszek, hanem karikagyűrűt. Így kieszeltem, s megint kimentem, hogy meglesem, elmondom neki. Hát ahogy kilépek, látom, hogy a Radulovék garádjánál áll, és Brankóval beszélget. Már akkor igen ford bennem, hogy milicát nem engedem másnak. Át is mentem este Brankóhoz, de bent ült az öreg apja is. Nem fordíthattam szóba. Azt mondja Brankó, arról beszélgetnek az öreg apjával, hogy kár a telet áthenyélni. A városban jobbnál jobb szolgálatok akadnak. Egy falun beli gyerekorvoshoz került, aztán egyebet se dolgozott, csak ajtót nyitogatott. Ruhája meg olyan volt, akár a hercegnek, csupa aranygomba kabátján és fehér kesztyű a kezén. 300 koronát keresett csak ajtónyitogatással. Nem bolondság, mondja Brankó, ha én is olyan helyre kaphatnék. Gyössze velem, örömest, mondom, okosabb munka a karófaragásnál. S magamban gondoltam, húshagyóig megkeresek, vagy 150 koronát. Az éppen elég lesz a lakodalomra. Tavasszal aztán milica velem jön. Brankó béreljem földet másutt. Hát, mikor indulunk? Holnap? Feleli Brankó. Gondoltam, ezt szeretem én. Legalább nem beszélget többé milicával. Mert igen bántott, hogy kétszer is láttam vele, mit kerülgeti, ha nem veszi el. Hiszen, ha éppen akarná, elvehetné. Mert csak az anya él már meg az öreg apja. Azok már nem igen parancsolnak. Szidnák, morognák, végre is beleegyesülnének. Csak hogy én is ismerem Brankót, tudom, hogy inkább szomjan halna, hogy sem egy pohár sörért 16 fillért eresztene. Hát még egy rózsáért, hogy eresztene el maga mellett egy néhány holdföldet. Az éjjel azt álmodtam, hogy a kerítésnél állok a vén cseresznyefa alatt milicával. A cseresznye virágában, milica is virágjában. A két tenyerembe fogom milicának az arcát, és belenézek a szemébe, engeded-e, hogy megcsókoljalak. Majd Magyarországon, feleli milica, s abban a szempillantásban elmúlt előttem. Csak nézem, hova lett, nézek a cseresznyefára is, hát látom, hogy a cseresznyefának úgy hull a virága, mint a hó. Mikor, már mind lehult, látom túlnan, hogy Radulovék ott ülnek a kertben. Az öreg Radulovot pipázik a szarvasfejes fapipából, amit Brankó hozott neki Pestről. Az anya tojást válogatjuk a lászakajtó kosarából. Brankó meg csak ül a padon egy lányjal és öleli. Nézem, hogy ki az a lány, mert a Brankó mellére volt borulva. És Brankónak csak az arcát tartotta, hogy csókolhassa. Amint aztán fölemeli onnan a fejét, megösmerem. Kiáltok is rá, milica. A leány visszafordul és mosolyog. Veled csak Magyarországon. Hajnalban indultunk, a lányról nem szóltam semmit se apámnak, se anyámnak. Gondoltam, jobb lesz, ha levélben megíratom. Mert tetszik tudni, írni én nem tudok, se olvasni, se írni. De hát minek is, 20 fillérért megírják a piacon, akik jobban értik. Milicának küldök alkalmilag egy nagy szívet, tükröset, szépet. Abból megérti, hogy mi a szándékom. Brankót egy kályhás fogadta meg, engem egy vendéglős. Brankónak hol sarat kellett taposnia, hol kályha cserepet szállítani a targoncán. Én csak nevettem, nekem csak bort kellett felhoznom a pincéből, meg tüzelnem a konyhán. Meg reggel a bevásárlásnál cipelnem a terhet, ennem innom annyi volt, hogy püspök se eszik-iszik többet. Brankóval olykor találkoztam, dugtam is neki hol pecsenye maradékot, hol egy-egy pogácsát, beszélgettünk is. A kereset jó volna, mondta, mert csupa uraknál dolgozunk. De a mesterség ronda. Csak sár meg folyva, megint sár, megint folyva. Így passzatolunk reggeltől estig. Mégis csak a kertészkedés az igazi. Én is meg volnék elégedve, mondottam. Már 3 likkal tágítottam a nadrágom szíján. Csak mégis jobb volna otthon. Az a lány, az nem múlik ki az eszemből. A szeme, az a mély szeme. Hát, azt mondja, akkor legjobb, ha elveszed. Meglátom, feleltem, az ilyesmit meg kell gondolni. Nem akartam neki mondani, hogy már eltökéltem a házasságot. Akkor se szóltam neki, mikor karácsonkor falunkbéliekkel találkoztam, és szívet küldtem neki, tükröset, meg egy piros kis sejemkendőt. Valami különös érzés mindig visszatartott, hogy ne beszéljek sokat milicáról. Hát nem is igen beszéltem, csak, ha sóhajtottam, az a mély szeme. Vedd el, mondta mindig, még gondolkodok, feleltem óvatosan. Vízkeresztkor jön hozzám, haza kell mennem, mondja búsan, nézd, behittak katonának. Ma hazamegyek, holnap talán már fegyverben állok, s mutatja a cédulát. Kérdi, hogy kaptam-e én is olyat? Nem kaptam. A céduláját nem olvastam, mert nem tudok olvasni. Még örültem, hogy engem nem hívnak be. Az igaz, hogy nem egy esztendőben születtünk. Valami 6 hétre rá falunkbeli szekeret látok a piacon. Filippov hozta be a bornyúját. Mert bikaborjút el lett a tehene. Oda megyek. Beszélgetünk. Mi újság otthon? Mond egyet mást. Aztán azt mondja. Igaz is, hát a nagy lagzik is megvolt. Micsoda nagy lagzi, hát a cimborádé. Melyiké? Brankóé. Kit vett el? A Popovék lányát. A Popovék lányát. Aztán, mit bámulsz, mint a Szent Theodor képe? Milicát? Hát persze, hogy azt, hiszen más leánya nincsen. No, olyan lagzi volt. Hajjaj, a füle mellé legyintett, még a lovak is táncoltak az istállóban. Három dudás játszott. Apád is köztük, az én apám. Mit képedezel? Hát talán nem dudás az apád. Sose dudált ebben, s beszélte a lagzit, de már én nem hallottam. Csak álltam. Mint vágóhídon a marha, amelyet már egyszer homlokon sújtott a mészáros taglója, és a végső ütést várja. Hazudsz, te Filippov! Nyögtem végre. Részeg vagy, hazudsz. Megharagudott rám, elvörösödött. Én vagyok-e részeg? Mondja. Még el se adtam a borjút, már is részegnek mondanak. Aztán, hogy hazudok, hiszen még én adtam kölcsön a hurkatöltőmet a lakodalomra. Még az állam is reszketett. Mire te hazaérsz? Mondtam neki. Brankó már odafenn lesz az Istennél. És elsiettem tőle, értettem már, hogy az a cédula, amit Brankó mutatott, nem behívó cédula volt, hanem más valami írás. Alakoskodott, megcsalt, megfosztott a kincsemtől, csak épp, hogy egy kést vettem út közben, egy nagy disznóölőkést. A gazdám meglátta, hogy hazakészülök. Olyan nincs, mondta, hogy húshagyóig elmenj. Húshagyóig szegődtél, addig maradsz, vagy helyettest hozol. Filippov is nyomomba két rendőrrel. Bezártak három napra, meg is vertek. Hát jó, hogy bezártak. Az is jó, hogy megvertek, mert amíg ott feküdtem a három napi áristomban, elcsillapodott bennem a gyilkosság dühe. Nem megyek haza, mondtam, soha többé ebben az életben nem megyek haza. Mert ha hazamegyek, megölöm, mire jó, hogy megöljem, ő se fog élni, engem is felakasztanak. Hát nem megyek haza, de ne kerüljön elém ebben a földi világban, ne kerüljön elém, és hogy még inkább megcsillapodjak, elmentem gyónni. Meggyóntam, hogy ölni akartam. A papel szörnyűködött. Tudod-e? Azt mondja, hogy a 10 legnagyobb parancsolat között van ez. Örök bűnhődés a gyilkosnak a sorsa. Igen kegyes ember volt az a pap, nem öreg, de már okulár is. Szép aranyokulári volt a szemén, és sok mindent beszélt igen malasztosan, szép nagy okossággal. De hát annak mi a sorsa? Feleltem, aki másnak a választottját orvul elragadja. És sírtam, ez nem a te ügyed? Felelte, arról majd ő számol a más világon. Bizony mondom neked, jobb lett volna nem születnie. Megkönnyebbültem valamennyire, de nem teljesen. Mikor kijöttem a templomból, ahelyett, hogy hazatértem volna, arra eszmélkedtem, hogy kívül vagyok a városon, a temető mellett. No, lám, még a lábam is a falun felé viszen. Megint elfogott a keserűség. Egy fa kereszt állt az útfélen, annak a korlátjára ültem és sírtam. Ördög vagy te, Brankó, ördögnél is rosszabb, amint ott kesergek, egyszer, hogy a korlátra tapintok, valami tüskeforma keményet érzek a fában. Nézem, hát késhegy. Több is van ott olyan, némelyik már rozsdás, de némelyik még azon fényes, ahogy beletörték. Engem is elfog erre megint a dühös keserűség, előveszem a késemet, beleszúrom a keresztfának korlátjába. Nem öllek meg, Brankó, de megátkozlak itt, a kínszenvedő Krisztus színe előtt. Akkor válasszon el Isten a feleségettől, mikor legjobban szereted. Akkor fusson ki a szemed, mikor halálosan szomjan keresed a vizet. Akkor törjön el a lábad, mikor hangzsárral kergetnek. A házad jusson idegen kézre, feleséget koldus özvegységre. Mostoha apa nevelje fel az árvádat. Ez megkönnyebbített. A késem hegyét beletörtem a korlátfába. Ameddig azt a vasat ki nem eszik onnan a rozsda, rajta lesz Brankón az átok. Visszatértem a gazdámhoz. Tavasszal hiába vártak engem haza. Más faluból való kertészekkel társultam, és idejöttem megint ebbe a városba. Tudtam, hogy Brankó nem mer idejönni. Az volt a szándékom, hogy itt is maradok. Apámat, anyámat is elhozom. Majd találok én magamhoz illő leányt a magyar földön is. És akkor Milicát is elfelejtem. Majd valamikor hazatérek, ha már annyi pénzt gyűjtöttem, hogy már különb gazda lehetek otthon Brankónál. Hát szépen is kerestem itt. A föld kövér, és a víz nem költséges. A sárgarépát kiváltságos szépen meghizlalja ez a föld itt. Csak éppen, hogy a kedvem nem tért meg, mintha azt a kést nem is a keresztkorlátjában hagytam volna, hanem a magam mellében. Hiába néztem itt nekem való leányt. Akadt volna három is, egyik a Bicemolnár lánya, tán tetszik ismerni, Derek, dolgos leány. A másik egy Bakternek a lánya, Örzse nevű. Táncoltam is vele, a harmadik Vincellérnek a lánya, az is takaros, szép házuk is van. De hiába, Milica csak egy van a világon. Ősszel pecsét jött, hogy siessünk haza, háború lesz a törökkel. Tetszett olvasni, ugye, az újságban. Mink is olvastuk, némelyek örültek a hírnek, némelyek nem örültek. Én örültem. Brankónak is be kell rukkolnia, ott kell hagynia házát, feleségét. S olyan érzés fogott el, mintha a háború nem is másért volna, hanem, hogy az átkom teljesedjen. Teljesedjen, milica nem kell már nekem, gondoltam, rá se nézek többé, ha visszakerülök a faluba, de a brankóvére kell. Verje meg az Isten minden szerencsétlenséggel. Még aznap összeszedelőzködtünk. A bérletet csak én magam tartottam meg a következő esztendőre. A társaim nevettek, hát ha meghalsz te bolond, ha meghalok, akkor már úgyis mindegy. Akár itt vesz a 300 korona, akár török veszi ki a zsebemből. Én nem a faluba tértem vissza, hanem egyenesen Szófiába mentem, be a kaszárnyába. El akartam kerülni, hogy Brankóval ne legyek egy kompániában. Később aztán arra gondoltam, hogy Brankóval úgy se leszek én egy csapatban, mert hiszen ő idősebb egy évvel, jobb, ha falunkbeliekkel leszek együtt. Filippolinál aztán kértem is, hogy tegyenek át az Ilcse vezredébe. Hát Brankó is ott volt. Mikor megláttam, úgy éreztem, mintha jéggé dermedt volna szívem. Minden belső részem szinte magához fagylalta. Csak megálltam, mintha a lábamat megkötötték volna. Bántam már, hogy oda helyeztettem magamat. Brankó a szempillantásaimat is kerülte. Jártunk, keltünk egymás mellett, mintha idegenek volnánk. Azt akarja az Isten, hogy a szemem előtt veszel, gondoltam. S valahányszor felém közeledett, olyan gyűlölet folytogatott, hogy szinte fuldokoltam belé. Ha harcba kerülünk, s török golyó nem talál, majd belé téved egy hazai, gondoltam sötéten. A gyilkosság dühe újra felkelt bennem. Nem lehet az igaz, amit a pap mond. Hiszen a háború is gyilkosság, sokadalmas gyilkosság, s lám, maguk a papok szentelték meg a fegyvereinket, szentelték meg a gyilkosságot. Mentünk, marsoltunk. Soha nem jártam mellette, soha nem ültem melléje. És ő is került. Lehet, gondoltam, hogy egy a szándékunk. Tudja ő, hogy a puskám előtt nem tanácsos járnia. Nekem is jó lesz ügyelnem, hogy mögém ne kerüljön. Mikor Lozengrád alá értünk, másnap hajnalban a legjobb álomból ver fel a riadó. Harcba megyünk, egy-két perc alatt rendbe rándultunk. Az ég akkor kezdett világosodni. Köd borította a világot. A sárga fákon hideg nyirok ült. Fiúk, mondta a századosunk Karavelov nevű igen derék tisztúra volgár fegyverdicsőségének a napja, ez a zászlónk becsületére gondoljatok. Vezettek bennünket fél óráig tartó meneteléssel. Senki se szólt. Csak a lépések robogtak, fegyverek csörögtek. Valami szőlődomb alatt megálltunk. Itt lapuljatok meg, innen fogunk kirontani. Már akkor dörgött az ágyú. Reszketett a föld, de sem a füstöt nem láttuk, sem a lángot. Csak a ködben valahol távolacskán hallatszott olykor különös robogás, mintha százezernyi üres sörös hordót hurcolnának futólovakon. A távolban a katonabandák fújták a szumamaricát. Húzódjunk feljebb, mondta a hadnagyúr, a kis Petkov nevű, a lejtőn nagyobb erővel rohanhatunk majd le. Húzódunk, lapulunk, időnként a dörgés erősödik. Egyszer csak a hegyet is, mintha ráznák, mint mikor ősszel az almafát megrázzák. S csak úgy hull is a golyó épp oda, ahol előbb hasaltunk. A török felülről fog ránk rohanni, véli mellettem Ivanov. Asztalos volt az az Ivanov, már jó 40-es és 4 gyermeknek az apja. Fölülről fog ránk rohanni ezrével, mondja, és mind itt maradunk. Rajtam borzongás futott át. A hegyre nem lehetett fellátni a köttől. A föld rengett. Keresztet vetettem magamra. Brankót mindössze 7 katona választotta el tőlem. Egyszer csak hozzám kerül a többi háta mögött, leveszi a süvegét. Bogdán, mondja, a halál mesdjéjén állunk. Vétkeztem ellened. Bocsáss meg, ha lehet. A hangja alázatos volt, a szeme könnyes. Mint Jónás előtt, mikor a bűnös megköveti, aki ellen vétett. Szótlanul nyújtottam neki a kezemet. De az a mozdulat nem a szívem mozdulata volt. Csak illett, kellett, mert, akik mellettem álltak két felül, látták, hallották. Nem bocsátok meg, ebből a harcból nem fogsz te életben hazajutni. Hasra, kiáltott a hadnagyúr. Brankó visszafordult a helyére. Valami különös, tompa robogás hallatszott a hegy alatt, mintha 1000 mangorlót vontak volna el. Az ágyuk megpuffantak, meg elhallgattak egy néhány percre. Hasra feküdtünk, a következő percekben lángoló és sustorgó bomba csapott le a dobosunk mellett. És siketítő robbanással vetette fel a földet. Emberi kiáltások, sok-sok dühös kiáltás és robogás alulról, s mi egyszerre benne vagyunk a füstben, lángban, porban, fergetekben. Török sapkák piroslanak elő a füst közül, s futnak ránk nagy dobogással, rendetlenül. Na nos, hangzik mindenfelől a parancs, s mind bajonettel rohanjuk meg a futókat. Egyik másik szembe fordul, és üt, vág, lő, de a legtöbb védtelenül rohan a csapatunk közé. Ne kutya, izzadt, rémült, véres, rongyos emberek lihegnek, verekednek, bugdosnak. A vér a puskámon annyi volt már, hogy már a kezem csúszott rajta. Napred, kiáltozza egyre a hadnagyúr. Súlyult erővel támadunk. Merre van Brankó? Ha még él, s előttem jár, most rásütöm a halált. De Brankót sehol se látom a füstben, csak török és török. Egy század összevagdalozott velünk, abból egy ember se maradt. De másik török csapat verekedik velünk össze. Hol testek fölött küzdünk, egyszer csak bomba robban, siszonyú ütést érzek a fejemen. Megtántorodok, a földet, mintha kihúznák a lábam alól. Lovasság dübörög, mikor megint eszmélkedek. Arccal fekszek a földön, és össze fognak tiporni. Nagy kínnal fölemelem a fejemet, de, mintha mázsás nehéz volna, megint visszacsügged. Istenem, fohászkodok, csak most az egyszer könyörülj rajtam. Küld ide szabadító angyalodat, hogy össze ne gázoljanak elevenen. Soha úgy nem könyörögtem az Istennek. Abban a pillanatban érzem, hogy valaki megragadja hátul az övemet, másik kézzel a galléromat, és fölemel. De hogy hirtelen könnyen, ahogy egy követ felkapunk. A lélegzet is eláll bennem. Ha török, azért emelt fel, hogy földhöz csapjon megint. Ha bolgár, áldja meg az Isten. Hát bolgár, a hátára vett, mint valami zsákot. Visz. Letesz az ágyú mellé, a vörös keresztes kocsi mellé. Ezt a cimborámat belül tegyétek jó helyre, mondja. S én megismerem Brankó szavát. Akkor valami megmozdult bennem. Tehát Brankó nem akart megölni. S azon kávultam véremben nyomorúságomban is ezen gondolkodtam, miért tette? Azért, hogy megengesztelődjek iránta. Talán a kezem mozdulásáról látta, hogy élek, s gondolta, ha életben maradok, megbocsátok neki. Ha meghalok, nem fogom vádolni az úr széke előtt. Fölemeltem a fejemet. A köd már eloszlott. A nap ezernyi holttestre süt. A dombos sárga mező, mint a piros foltokkal javított sárga nadrág. A sebesülteket hordják. Látom, hogy Ivanovot is két puskára fektetve cipeli négy katona. Mind a két lába úgy lóg, mint a fűrészporral kitömött bábué. Bevittek szekéren a táborba, és ott bekötöztek bennünket. Kis idő múlva fájás esett a fülembe, fejembe. Elvittek egy parasztházba. Sokan feküdtek már ott. Éjjel olyan volt a fejem, mintha megnőtt volna akkorára, mint a szófiai nagy templom kupolája. S, mintha fejemen át dübörgött volna az egész lovashad. Napokig tartott ez az állapot. Hol vagyunk? Kérdeztem a mellettem fekvő sebesültet. Egy borzas, sárkefeszakálló ismeretlent. Elmosolyodott? Bolgáriában. Mit nevetsz ezen? Azt, hogy egyre Magyarországot emlegette, csókolj meg, milica. Szép macska lehet az a te milicád. Két hét múlva ismét a táborban voltam, csataladzsa alatt. Brankót ott találtam, örvendő arccal lépett elém. Hál' Istennek! Mondja, egész vagy. És a kezét nyújtotta. Csak a fülem veszett el. Feleltem röstelkedve. Bombadarab csapott meg. Azon röstelkedtem, hogy nem tudom megköszönni a bátorságát. Nem tudom. Hiába. Nem mondja a nyelvem. Ő is látta, hogy nem akarok vele beszélgetni. Már akkor csak három katona volt köztünk, ha sorban voltunk. Tán harmadnapra történik, hogy kiküldenek, vagy 200-unkat egy távoli erdőre, amelyet nem is lehet látni induláskor, csak papíroson. Az volt a parancs, hogy maradjunk ott éjszakára is. Már akkor dühös voltam a törökre, nincs kegyelem a verebének se. Délután egy égő török faluba jutottunk, de csak az alsó vége égett. Másfelől is érkezett egy ezredünk. A lakosság elvonulását láttuk a távolban, egy kőporos hegykopárján. Szekerek, lovak, gyalogfutók. A falut körülvettük. Nem nagy falu volt, de jó módu lehetett a lakossága, mert emeletes házak is voltak benne, törökös házak. Földszintkő, az emeletfa, szemét a házak előtt. Mert a török a szemetet, trágyát a ház elé veti ki. A távolból láttam, hogy a falu vénei fehér lobogóval, fegyvertelenül járulnak a sereg elé. Lehetnek, vagy tízen, csupa fehér turbános, fehér szakállas ember. Egy tiszteléjük lépett. Mélyen meghajoltak előtte. Láttuk, hogy megfordulnak. Minden faluban így történt, ahogy később hallottam. A tiszt azért ment eléjük, hogy visszaküldje őket. Minden fegyvert összeszedjetek, és a községház elé hordjátok. Puskát, pisztolyt, kardot, hangzsárt. Tik tudjátok, kinek hány fegyvere van, ha csak egy fegyver is rejtekben marad, azzal a fegyverrel hal meg az elrejtője. De tik is valamennyien. A következő órában ott hever halomban a fegyver a községháza előtt, s ott álltak a vének. Mély hajlongással fogadták a tisztjeinket. S hogyha egy hadnagy megállt előttük, valamennyien letérdeltek. Minden fegyver itt van, egy se hiányzik. No, majd meglátjuk. Katonák, vizsgáljátok át a házakat. Gyújtogatni nem szabad, mert itt hálunk. A házak többnyire üresek voltak. Akinek lova, szamara, tökre volt, elmenekült. Csak a zsidók, bolgárok maradtak ott, meg a vének, betegek, s az effélék családja. No, meg a földhöz ragadt szegények, akiknek minden vagyona a rajta való rongy meg egy rossz kaiba. A katonák persze azonnal elfelejtették, hogy fegyvert kell keresniük. Pénzt, az apád arkangyalát, Akinek nem volt pénze, megölték, hogy eltagadta. Akinek volt pénze, vallatták, hogy hova rejtette a többit. S ha előadta a többit, vallatták, hogy hol van még. S megölték, hogy eltagadja. A csecsemő is Karphegyre került. Mert hiszen ha nem él apja anyja, csak nem nevelik fel a bolgárok. Sikoltozások és jajgatások hallatszottak mindenfelé a faluban. Azt a gyűrűt is az ujjadról, nem jön le. Fogd meg, pajtás, a kezit, ne tessék rám utálattal nézni, az én lelkemet nem terheli gyalázatos emlék. Tigriseket öltem én is, de tyúkokat nem. Azt azonban én is megtettem, hogy ahol pénzt nyújtottak, vagy gyűrűt, elvettem. Ha én el nem vettem volna, elvette volna másik társam. No, meg holmi apró emlékeket bizony én is összeszedtem. Kanálka, ezüst csat, egy opál gyűrű. Egy helyen ezüst gyertyatartót is zsákmányoltam, és nekiadtam a hadnagyomnak. Emlékül, mondok, mások is adtak neki egyet mást. Különösen a szép csivukokat. Hát mondom, tessék, süsd meg, azt mondja, hiszen ez csak üveg. És földhöz csapta, igen resteltem, de rohantunk tovább. Tessék elhinni, nagy öröm az a katonának, ha zsákmányolhat. Oda abba az emeletes házba, kiáltotta Brankó, a zsinagóga közelében volt az az emeletes ház. Harmadik ház oda, a kapu be volt zárva, betörtük. Az ajtó be volt zárva, kifeszítettük. A földszinti szobákban nem volt senki, de a bútorok, tálak, kancsók, tányérok a falon, egy kanári madár a kalitkában. Jó módú ház. Itt találunk valamit, egy perc alatt összetörtünk mindent. Én a tányérokat vertem le a falról, tányért, tálat, kancsót, tükröt. A kalitka is a kezem ügyébe esett volna, de ezt nem bántottam, már akkor sötétedett. Egy társam lerántotta a fehér csipke kárpitot rudastul. Összecsavarta, olajba mártotta, meggyújtotta. Fel a hárembe, a fáklyás ment elől a keskeny, sötét fa lépcsőn. Részkilincses, fehér ajtó. Nyissátok ki, kutyák, semmi felelet. Egy katona ráduhint a puskatussal az ajtóra. Vállával is próbálja, de a lépcsőn nem vetheti meg a lábát. Nem úgy, mondja Brankó, majd én. S hátra vonja a fáklyást. Háttal fordul az ajtónak. Megveti a lábát a felső lépcső két vállán, és neki duham farral. Én ez alatt a függő lámpást pillantottam meg a falépcső fölött. Kapok a láncába, felhúzakodok, hogy belássak, mi van oda bent, ha megnyílik az ajtó. Hát, mondom, Brankó neki duhan háttal. Az ajtó recsenve szakad be. Brankó behanyatlik, abban a pillanatban puska dördül el a szobából Brankónak a feje fölött. A lövés engem lök mellen. Megszédülök, eleresztem a láncot. Leesek, lefordulok a lépcsőn. A társaim azonban nem foglalkozhatnak velem. Még hallom, hogy dirdur, lövöldöznek a szobába, sordítoznak. Bent női sikoltozások. Aztán elájultam, vagy mi, mikor fölébredtem, éjfél lehetett. Köhögtem, eszmélkedtem, hol vagyok, részeg vagyok-e, nem, nem vagyok részeg, hiszen nem ittam. Tapogatódzok, ágyban fekszek-e, akkor érzem, hogy valami kellemetlen, hideg nedvesség borít. Mintha egy csomó varangyos béka ülne a mellemen. És epesztő szomjúságot éreztem, valami pokoli nagy szomjúságot, a nyelvem olyan száraz volt, mint a tapló, és valami rossz íz volt a számban. Hé! Kiáltok, azaz, hogy csak kiáltanék. Sel csodálkoznak a hangomon, hogy csak nyöszörgés. Vizet, nyögöm vizet, megint köhögtem, és a szám valami édeses émeigős ízzel telt meg. Vér volt a számban, vizet, senki se felel, már eszelkedek, hogy hol vagyok. A török családot bizonyosan megölték, s ők feküdtek bele a finom ágyakba. Az asszonyokat egyelőre nem ölték meg. Gyakorta történt efféle. Volt úgy, hogy a férfi holtteste ott hevert a szoba közepén, s az asszonynak, leánynak ott kellett vacsorát készíteni, tálalnia, a holttest mellett, a holttestet kerülgetve. Csak a gyermeket ne bántsák. Füleltem, semmi nesz, semmi hortyogás. Csak valami egér roszogtat halkan valamit. Vizet. Soha életemben nem éreztem olyan kínzó szomjúságot. Ezek az átkozott cimborák bizonyára jó ízűn alusznak valahol a házban, s megfeledkeztek rólam. Vizet, már hiába, magamnak kell keresnem. Valahol csak találok, ha órákig kell is keresnem, ha moslékot találok is, de innom kell, innom, vagy szomjan veszek el. Feltápászkodok azon kávultan. Tapogatódzok, lépek, hideg fal. Megint tapogatódzok, lépek, a lépcső. Tapogatódzok, lépek, de hogy gyenge a lábam, alig állhatok. A kisgyermek lába remeg úgy, mikor járni tanul. Megint fal, valami roppanik a lábam alatt. Fésű vagy dió, a lépcső alatt lesz a vizesedény, bizonyosan találok ott a félét. Tapogatódzok, lépek, az inaim reszketnek. Vizet, vizet, valami álló deszkába ütközök. Amint onnan hátra lépek, a föld elvesz alólam, s én le valami lyukba, gödörbe, vagy pincébe. Ma se tudom, mi volt. hamutartó volt-e, vagy krumpliverem, vagy pincegádor, vagy hogy kenderkészítő eszközöket tartottak ott. Mondom, nem tudom, igen mély nem volt, de oldal testem belé, és az arcomat, orromat, homlokomat valami vasba ütöttem, vagy cserepekbe, lehet, hogy a lámpás cserepeibe. Az ütődés oly fájdalmas volt, hogy megint elájultam. Kiáltásra ébredtem fel. Bolgárul kiáltottak, és kivontak a lyukból. Éreztem, hogy arcom csupa vér, és az orrom, homlokom, bal szemem irtóztatóan fáj. De nem láttam, csak homályosan, valami vörös világosságot. Vizet nyögtem, vizet, hanyat fektettek, s egy kancsó vizet csorgattak az arcomra. Innom adjatok, innom, egy gyakó vizet adjatok, az Isten fáját, mondta egy hang, ez hát a fején járt a lába helyett. Bekötötték mind a két szememet, s lefektettek szarmára. Csak zörgésétől, tapintatáról tudtam, hogy szarma, és azt is éreztem, hogy szobában vagyok. Látni azonban nem láttam semmit. Feküdtünk ott többen is, nem tudom, hányan, hol egyik nyőszörgött, hol a másik, hol többen is egyszerre. De a könnyű sebesültek beszélgettek. A sebesülésükről beszélgettek, meg arról, hogy, akiket a zsinagógába fektettek, azok alá szénát adtak. Azoknak jobb. Brankó éle, nyőszörgöm egyszer, hogy egy momentumnyi csend volt. Melyik Brankó? Kérdi egy bágyadt hang. Radulov Brankó, hiszen tudjátok, hogy földim, senki se felelt. Kis idő múlva megszólal mégis egy hang. Álmodik ez. Mind a két hang ismeretlen volt. Akkor eszmélkedtem, hogy bizonyára más ezredből valók. Ti kis itt sebesültetek meg? Kérdeztem. Nem? Felelték. Minket úgy hoztak ide. Te ki vagy? Mondom a nevemet. Mondom a falumat. Egy sem ismert. Egyszer ételt hoztak, kását, én szerettem volna levenni a kötést a szememről. Hogy egyek másképp, azonban nem engedték, hát csak úgy ettem, mint a vakok, és különösen sok vizet ittam. Soha életemben nem ittam annyi vizet, és a szemem rettenetesen viszketett, dagadt is volt, tüzelt. Szerettem volna jégbe takarni az egész arcomat. Végre aztán jött valaki s újra megmosott derékig. Szerencse, mondta, hogy átment rajta dagolyó. Köszönöm az ilyen szerencsét, gondoltam. Azt tudtam, hogy meg vagyok sebesülve, de hogy át is vagyok lőve, nem tudtam. A szememről is le akarta venni a kötést, de irtózatos fájdalom nyilalt az agyam velejébe. Hagyd így, nem lehet, felelte, mert elgenyed a szemed. Hát majd én veszem le, de áztasd meg előbb jól. Hát áztatta is a kötést sokáig. Mikor végre levettük, csak sötétséget láttam, vörhenyeges sötétséget. Még mindig éjszaka van, kérdeztem elbámulva, de hogy is, felelte, fényes dél van, csak hogy te nem látod. Akkor irtóztam el, hogy megvakultam. Oly nagy szomorúság szakadt rám, aminőt soha életemben nem éreztem. Mert vigasztalás van a halálban is, de mikor azt mondják, soha többé nincs neked virradat, nincs neked napfény, nincs neked emberi arc, hanem, mintha pince volna az egész világ, úgy élsz, mint a pincevogár, arra nincs vigasztalás, legalább akkor időben nincsen. Már most tessék ehhez hozzá képzelni azt a sok nyögést, jajgatást, nyőszörgést. Kellett ez nekem, ha Magyarországon maradok, semmi bajom. Nézem a káposztáimat, hallgatom a méhek zümmögését. Nézem most itt a pokol éjszakáját, hallgatom a sok jajt, s távoli ágyúknak komor duhogását. Nincs többé élet, nincs többé zöld mező, nincs többé boldogság. S ezekben a síralomházi gondolatokban egyszer csak megszólal valami kedves, édes madár csicsergés. A fejem fölött, ó Istennek kis hegedűse, soha hogy édes, gyönyörű madár énekecskét nem hallottam. Hát van még élet és boldogság a világon? Mi madár dalol itt? Kérdeztem a társaimat. Kanári, mondják, akkor jut eszembe, hogy nem bántottam a madárkát. Valaki talán ennie-innia adott, s a madárka nagy boldogságban megszólalt. Februáriusig feküdtem. A sebesültek változtak körülöttem, az ápolók is. Enni hol kaptunk, hol nem, az ágyneműt nem változtatták. És én feküdtem a rondaságban, elhagyatottságban, a társaim halálos nyőszörgése és nyögdelése között továbbra is. Egyetlen vigasztalásom a madárka dalolgatása volt. Mintha az dalolná, ne csüggedj el, van még élet a világon. Lám én örökös rab vagyok, se napfényem, se virágom, mégis mindig dalolgatok. Minden nap megkérdeztem, adtak-e neki ennie és innia. Egyszer igazi doktor is jött, és megnézett bennünket. A fél szemed megmarad, mondotta, csak ne dörzsöld a sebeset, akárhogy viszket is. Már akkor kezdtem is látni, de csak piros színben mindent. Az előttem álló ember is csak olyan volt nekem, mint valami vörös árnyék. Megtapogattam a kabátom zsebét. Benne van-e a kis kanál, ezüst csat, gyűrű? Bizony, csak a gyűrű maradt meg, a szép kis opál gyűrű. Az is csak úgy, hogy lyukas volt a zsebem, és lecsúszott a bélésbe. Jobb szerettem volna, ha a kis kanál marad meg. Anyámnak szántam azt a kanalat. Februárban aztán fölkeltem, haza akartak küldeni. Nem, visszatérek a hadba. Ha csak úgy bírom is a puskát, mint a gyermek, a szememért száztörök megy a más világra. Mikorra visszatérhettem a táborba, már Dinápolyt ostromolták. Messziről dolgoztak még, oly messziről, hogy a várat nem is láttuk. Reggeltől estig bufogtak, dörögtek az ágyuk, de néha még éjszaka is. S dombok mögött, árkokban lappangva húzódtak a csapataink egyre közelebb és közelebb. Jelentkeztem, megdicsértek, nevemet is felírták, káplári csillagot adtak. Már akkor tisztán láttam, csak a bal szememet vitte el az ördög. De voltak ott a hadban más bekötött fejűek is. Még az élelmi csapathoz, mondja a hadnagyom. Parancsa szerint, hadnagyúr, feleltem, de egy alázatos kérésem volna. Mondd, 100 törököt szeretnék előbb a puskám végére szedni. Igen, dühös vagyok rájuk, bocsánatot kérek. Elmosolyodik, vállat von, hát jó, eredj vissza a századodba. Amott vannak a domb alatt. Mentem, Brankó megölelt. No, csak hogy élsz, pajtás, mondta örvendezve. Már elsirattalak. Hova, hát hova a csodába vesztél te egyszerre, hiszen a hátam mögött voltál a lépcsőn. Éjfél után tovább kellett marsolnunk, mert ellenséget jelentettek a közelben. Kerestelek, de senki se tudott rólad, úgy jöttünk el. Elmondtam neki, hogy jártam, már akkor tudtam vele beszélni, noha még mindig nem olyan melegen, mint valamikor. Aztán én kérdeztem, hogy mit műveltek ott a házban. Nevetett. Furcsa vacsora volt az. Kár, hogy ott nem lehettél, soha életemben annyit nem nevettem. A töröknek csak az az egy töltés volt a puskájában. A féle régi elöltöltő puska volt az, amieink egyszerre lefülelték. Ezt nem éljük meg, kiáltottam, elevenen adjuk a tiszturak kezébe. Ennek cifrán kell meghalnia, könyörgött a török, hogy csak az életét hagyjuk meg, mindenét vegyük el. Adott pénzt, gyűrűt, mindent, a nagy lármára feljön kis Petkov hadnagyúr is. Mi történik itt? Mit találtatok? Erre a töröknek a két felesége a hadnagy elé borult, irgalom, kegyelem. Mindenünket vegyétek el, csak minket ne bántsatok meg a gyermekeinket. Nem volt szép egyik se, csak a lány volt volna valamennyire, a haja, szeme, de hát éretlen kis zöld lány volt még, 12 éves se talán. Két fiúcskával együtt lapult a sarokban, mintha egy ércet akarná a szárnyával a két ilyet nyulacskát. Nézi a hadnagyúr a finom szobát, rézágyakat, ongorát, aztán magát a törököt. Őszes ember már, de java erejében. Nini, mondja, hiszen te szakács voltál Brusszában. Az, feleli a török örvendezve. Meg borbé is voltál aztán Sztambulban. Az, borbé is voltam. Utólag tudtuk meg, hogy a hadnagyúr csak ráfogta az ismerettséget. A török megkapott rajta. Ma se tudom, hogy miért nem menekült el az a török. Bizonyára hozzájuk tartozott valaki a faluvénei közül. Remélték, hogy megmenthetik a házukat. No, hát csinálj nekünk jó vacsorát, mondta a hadnagyúr. Oldozzátok el, és hozzatok birkát, tyúkot, bort. A török letérdelt. Könyörgött. A szavát nem értettem persze, de ahogy a hadnagyúr biztatta, nyilván, hogy bűnbocsánatért könyörgött, mivel hogy ránk lőtt. Igen figurás ember volt az a hadnagyúr. No, menyecske, mondja a fiatalabbik asszonynak. Ne félj semmit, csak a nyakamba kapaszkodj, akkor nem mernek bántani. A gyerekeket elbocsátottuk, hogy hordjanak forgácsot az apjóknak. Hát ott mulatunk, tréfálunk, kutatunk. A török hordja keserves képpel a kenyeret, fügét, vereshagymát, mazsolát, sajtot, sütifőzi a birkát. Igen, nevettük, hogy olyan kényszeredetten mosolyog, és mikor fordul, csikorgatja a fogát. Kivált, hogy a feleségét ott látta a hadnagyúrnak az ölében. Megtán, hogy én az idősebbikkel tréfálkoztam. No, volt ott nevetés, de aztán meguntuk az asszonyokat, ongorán se tudtak jóra való nótát, hát kidobtuk az ongorát az ablakon, az asszonyokat meg az ajtón. El nem szöknek, mert hiszen az udvar is tele van katonával. Eszünk, iszunk, vígadunk, tanakodunk is közbe, hogy bizonyosan van még elrejtett pénze a töröknek. De azt mondja a hadnagyúr, azt hagyjuk, végülre. Iszunk, eszünk, vígadozunk. Azt mondja vacsora után Petkov hadnagyúr, melyitek merné meg borot váltatni az állát evvel a törökkel. A török ott töltögette a sört. Bora nem volt, csak söre volt, vagy 20 palaszkra való. No, ki meri magát meg beret váltatni. Mindenik a másikra nézett, valamennyien nevettünk. A töröknek már akkor vérben forgott a szeme, de csak vigyorgott, csikorgott, töltögette a sört a poharakba. Nem értette, hogy miket beszélünk. Lecsaptam a sapkámat. No hát én ülök neki. Gondoltam, nem mer ez a nyomorult ártani. Mikor már ültem, jobb szerettem volna mégis nem ülni. Most már mindegy, gondoltam, ha valahogyan mégis belemer nyisszantani a nyakamba, a kezem a hadzsáromon tartom, annyi erőm mindig lesz, hogy beleforgatom. Ez az úr beret válkozni óhajt, tolmácsolta a hadnagyúr. Lássuk, nem feledted-e el a mesterségedet? A török rám nézett. Láttad volna azt a nézést, aztán meghajolt, ahogy parancsolják. A szoba közepére ültem. A török elővette a beretváját, szappanját, habverőjét. A társaim néztek nagy várakozással. Mint a cirkuszban, mikor az következik, hogy a komédiás bedugja a fejét az oroszlán szájába. És nagy csend. A török reszkető kézzel szappanoz, és kikifülel. Szappanoz, én csak tartom az államat, feni a borotvát. Arra már viszolgott a hátam. Nyújtsd ki hát a nyakad, mondja a hadnagyom, hiszen nem fér oda. Nevetnek, hogy dőlnek belé. Két katona két gyertyát tart a fejem mellett, hogy a borbély lásson, meg hogy az én nyugtalanságomat is lássák, és röhöghessék. Ránézek a törökre. Látom, hogy a keze remeg, a homlokán verejték csillog. Az arca sápadt. Lemnői sikoltás hallatszik, olyan sikoltás, hogy szinte hasad belé a ház. Nem tudom, melyik lehetett a három közül, bizonyosan a leány. A török megrándul. Behunja a szemét, és összeszorítja a fogát. De akkor már fölkeltem. Ilyen remegő kézzel mégsem engedem magamat. Törölgettem a szappanhabot a képemről. Igen, röhögtek rajtam. A török csak áll. Azon behunyt szemmel fölemeli a fejét, és a saját torkán rántja hát a beretváját. A plafonig fröskölt a vére. Brankó aztán azt is elmondta, hogy nem maradt ott éjfélre eleven török egyse. Nekem nem tetszett ez az elbeszélés. Éppenséggel nem értettem, mi volt neki annyira mulatságos. De nem szóltam rá semmit. Az ezredünk napokat töltött ott Drinápoly alatt Lesben. Még virradatkor kivonultunk holmi köves dombok mögé, hajlatok mögé, árkokba. Ott lapultunk délig. Néha az ellenség ránk irányozta az ágyút. Néha kik is jöttek, ők is lappangva és összelövöldöztünk. Már akkor tudtam, hogy a fő a nyugodt célzás, örültem, hogy a lövésem után a török megtántorodott, arcra esett. Délben azonban a török sohse jött elő. Csak, vagy kora reggel, vagy ebéd után 2 órakor, vagy 3 órakor. Nekem még akkor, kötés alatt pihent a szemem, és egyre nedvezett. Minden nap meg kell mosnom, új vattát tennem rá, meg valami sárga büdös port. Egyszerre, hogy délre maradt a kötéscsere, mondom a hadnagyomnak. Engedje meg, hogy maradjak addig. 1/4 óra múlva ott leszek én is az árokban. No, nem hiába péntek volt, sohse szerettem azt a napot. Hát ahogy kötik ott, egy pajtásom a szememet, ismerős szót hallok. Azt mondták, itt találom az Ilics ezredet. Itt van öreg, itt. Csak elámulok. Hát az öreg Radulov, Brankónak az öreg apja. Szűrösen, bocskorosan, ahogy a faluban szokott járni. Csak épp, hogy egy hosszú somfabot volt nála, meg tarisznya az oldalán. Hát, azt mondja, éle még az én unokám. Brankó Radulov Brankó, mert azért jöttem. Radulov Brankó a tizedes. Hát hogy ne élne, itt van, itt. Szeretném látni, nem lehet most. Hát mikor, semmikor, egyáltalán hogy a fenébe eresztették Kendet ide. Menjen haza békességgel. Már én pedig nem megyek. Ameddig nem látom, nem megyek, mutassák meg, hogy él, hogy eleven, akkor elmegyek. Nevették, ott hagyták. Hüm mögött. Elővonta a szarvasfejű pipáját. Gondolkodva tömögette. Akkor aztán elejébe léptem. Jó napot, Radulov bátyám. Nini, mondja vígan. Te vagy-e, Bogdán? Hát a fejed miért van bekötve? Takarom, ami nincsen. Szemed? Szemem is, fülem is. Hát Brankó, annak semmi baja, csak az egyik ujja van ellőve. Hál' Istennek. Szeretnék vele egy-két szót szólani. Este talán lehet. Előbb nem. Hát hol van? Addig, hogy az öreg engedelmet kért a századostól, hadd beszéljen az unokájával. No, csak siessen hát, öreg, mert 2 órakor már kezdődik a bál. Rám bízzák. Vezetem. Brankó azt hitte, álmodik. No csak húzódjon ide mellém az árokba, mondja boldogan. Mi újság otthon, nekem már ott volt a helyem Brankó mellett. A köztünk volt cimborákat mind ellőtték. Az öreg túl felül telepedett melléje. Előhúzta a pipáját, a szarvasfejes fapipát. Minden szavukat hallottam. Hát, azt mondja a pipáját a markában tartva, éppen azért jöttem, hogy elsoroljam. Mert már nem volt nyugtom tőlük. El kellett jönnöm, hogy hírt vigyek rólad. Mert tudod, mindenfélét álmodnak otthon. Anyád látott álmában, igaz is, hát nem is ezen kezdem, hanem hogy Milica már túl van a bajon. Mi lett? Fiú, erős, szép, nagy, hál' Istennek, tiszteltetnek, csókoltatnak mint közönségesen. Ihol egy tok cigaretta. Útközbe vettem neked. Köszönöm, éppen jókor. Hát anyád rosszat álmodott. Hogy azt mondja, mintha kihajtotta volna a libáit a pástra, aztán csak elbámul, hogy egy fekete gunár van közte. Barna a gyerek vagy szőke? Hát most még szőke, de te is szőke voltál kicsi korodba. Adj egy szál masinát, ha van, formázz rám, akár csak téged látnálak pólyában. Rágyújtott és jó ízűn pöfékelt. hát azt mondja anyád, kinek a gunárja keveredett ide az enyémek közé. Nézi, hát akkor látja, hogy a mi gunárunk, csak hogy szint váltott a tolla. Mindjárt feltölti Milicát, hogy azt mondja, ébredj egy percre. Milicának nincs baja, nincs. Már harmadnapra felkelt, hát azt mondja anyád, ébredj egy percre, Milica, mert olyat álmodtam, hogy ez valami nem jót jelent. Elmondja neki, Milica is tűnődik, már meg is keresztelték, meg hát, a te nevedre, hát azt mondja Milica, azt tudom, hogy aludj jó érmű álom, Fekete Gunárral még senki se álmodott. Azt a paptól kell megkérdezni, adj még egy szál masinát, erős a gyerek, csupa élet. Hát reggel, hogy én is ébredek, nekem is elmondják, én csak a fejemet rázom, a fekete szín nem jót jelent. Anyád egész napó bégatott. Milica is sírt, az ölébe veszi a gyereket. Azt mondja, egyél, kisárva, egyél, erre én is elsavanyodok. Mondok, a terringésit, most jut eszembe, hogy én is álmodtam. Azt álmodtam, hogy tüzet rakok az udvaron, és egy nagy nyalábforgácsot vetek rá. Mikor már javában ég, akkor látom, hogy egy pár bocskor is sustorog benne. Kitettem a bocskoromat, hogy száradjon, hát fene teremtette, bolond fejjel beledobom a tűzbe. Igaz is, hoztam egy csódart. Ihol a tarisznyámban, ha ehetnél. Így diskuráltak jó ízűen, boldogan. Én meghallgattam őket gyötrelmes szívvel. Kínáltak a sódarral, de nem ettem. Csak hallgattam szomorún, kötözgettem a bocskorom szíját, mert éppen a közepe foszlott fel a színak. Egyszer csak Brankó fölemeli a fejét. Húzódjék lekend. Kezdődik. Nagy dörgések rázták a földet, s kis idő múlva egy sor puska ropogott felénk. Magam is csak akkor néztem fel. Sok török bomlott ki ellenünk. Csak hamar benne voltunk a füstben, durrogásban, pokolban. Egyszer csak nagy csattanás hangzik mellettem, mintha vassal csaptak volna puskacsőre. Tekintek Brankóra, hát a földben az orra, a puskája megelőtte hever. A két marka, ahogy fogta a puskát, úgy fogja a semmit. Nem volt időm szólni, mert a törökség alig 50 lépésnyire volt már tőlünk, és nagy ordítások, füstök, durrogások. Dőlt ránk a sok török, mint a földön futó fergeteg. Egy bomba mögöttem durrant el, és a szele kivetett az árokból a földdel együtt. A török rajtunk, látom, hogy a társaim fölkelnek és futnak. Csak az öreg Radulov maradt. Felkapja a Brankó puskáját. Káromkodik, lő. Nem láttam többet, én is felugrottam. Itt a halál, szörnyű érzés, kérem alássan, mikor futni kell. Rosszabb érzés a támadásnál, sokkal rosszabb. Mert mikor támadunk, nem gondolunk arra, hogy meghalunk, hanem, hogy az hal meg, akit támadunk. De mikor futunk, csak arra gondolunk, hogy mink halunk meg. Hát futunk lelkendezve, de füst elől, füst hátul, földi villámok, ropogások, ordítások, dörgés, durrogás, csattogás és a füstben vörös villámokban bajonetek fehér villogása. Most adj lábat, teremtő Istenem, csak most az egyszer, futok, ahogy az inam bírja. Megint egy bomba, harsogva csattani kell szét. Földhöz üt a villám a szele, ahogy siketen, vakon felkelnék, csak elbitolyodik alólam a bal lábam. Elestem. Belém botlottak, rám tiportak, megint belém botlottak. Egy új bomba földdel borította el a hátamat, fejemet. Én csak maradtam arcon, és nem törődtem már semmivel. A vérem folyton folyt, alám folyt és melegített, hidegített, de alig éreztem. Csak, mintha egyre könnyebbedne a testem. Isten veled élet, Isten veled Milica, a halál nem fájdalmas, csak elkönnyebbedés, meg semmisülés. Olyan könnyűnek éreztem magamat, hogy azt véltem, hogy egyet nyomnék a kezemmel a földre, fölemelkedne a testem, mint a füst. Este felé szedtek össze bennünket. Annak se örültem, miért nem hagynak békén, nekem már úgyis végem. Valaki bekötötte a lábamat térdben. Minek a szekérre tettek és vittek. Mire jó, másnap lefűrészelték a térdem kalácsa alatt a lábamat, s megint bekötötték. Megint szekérre tettek, hoztak Szófiába, ott a kórházban sokáig feküdtem. Apám, anyám is meglátogatott. Hoztak sonkát, és tiszta inget meg pipát. Brankót is keresték a sebesültek között. Nem találták. No, vagy meghalt, vagy más kórházban fekszik. Mindegy. A zsebemben van egy opálgyűrű. Vigyék el a feleségének. Neki szántam. Legalább, ha meghalok, megemleget. Aztán kezdett javulni az állapotom. Áttettek másik kórházba. A királyné is meglátogatott. Fényképet is adott, meg egy szál virágot, nekem is. Megkérdezte, hogy van-e feleségem? Nincs, felséges asszonyom, nem is lesz soha. No, azt mondja, ilyet ne beszélj, mert lesz. Nem tudtam rászólni, csak könyvbe lábadt a szemem. Másnap hallottam, hogy Brankó meghalt, az öreg apja is. Ott halt meg mind a kettő az árokban. Egy sírba temették őket. Az öreget is katonai parádéval. A kisgyermek nyörvögött, megsiramlott. Bogdán legyezte, ringatta. Nono, kicsikém, nono, csillapította gyöngéden. A fene ezeket a legyeket. A nagy elbeszélésben bizony megfeledkezett a legyezésről, s az alvó emberkét ellepték. Sírt bőszen. Bogdán a szeméhez ernyőzte a tenyerét, és szétnézett a kertben. Kiáltott a fiatalabbik asszonynak, Milicám, kedves,